Gyerekek, először hozzátok szeretnék szólni az igéből, egy bibliai történetet szeretnék elmondani, egy nagyon érdekes bibliai történetet, de előtte egy ige az, amit szeretnék elmondani, ami az egésznek a tanulsága. Isten azt mondja, hogy én Isten vagyok, és előttem nincsen lehetetlen. Vannak olyan dolgok, amikre azt mondjuk, hogy lehetetlen, ezt nem lehet megcsinálni. Ugye nagyon sok ilyen dolog van az életben. És az Úr azt mondja, hogy előtte nincs lehetetlen. És erről szeretnék egy példát olvasni a Szentírásból, Elizeus próféta idejéből. Egy nagyon érdekes helyzet volt, nagyon nagy szegénységben élt ott egy asszony, ahol Elizeus próféta is élt, és elment a prófétához, és tudjátok, hogy mit mondott neki? Azt mondta, hogy az én férjem meghalt, és eljött a hitelező, hogy elvigye mind a két gyermekemet, hogy neki szolgái legyenek. Egyedül maradt egy néni, meghalt a férje, ott volt két gyerek, és teljesen elszegényedett. És jött a hitelező, akitől korábban pénzt kapott, vissza akarta kérni a pénzt, a néni nem tudta visszaadni a pénzt, és azt mondta, hogy el fogja vinni mind a két gyermekét, mert ugye mással nem tudott volna fizetni. És ez az asszony, ez a szegény asszony elmegy a prófétához, és segítséget kér tőle, hogy ebben a helyzetben mit tudjon csinálni. És mit gondoltok, mit csinált a próféta? A próféta azt kérdezte ettől az asszonytól, Elizeustól, hogy mit van neked ebben a házban? Mi van, ami egyáltalán értéked van? Mi az, ami valamilyen értelemben pénzé lehetne tenni? Tudjátok, mi volt ennek az asszonynak a házában? Volt mindössze egyetlen egy korsó olaj. Mennyi egy korsó olaj? Körülbelül ekkora, lehet, hogy nagyobb volt, mindegy. Körülbelül ennyi olaj volt. Ez volt az össze, ami volt a házában. És erre Elizeus próféta azt mondja ennek az asszonynak, figyeljetek, olyan érdekes, azt mondja, menj el, kérj ottként minden te szomszédodtól üres edényeket, de ne keveset. Azt mondja, menj el az összes szomszédhoz, és kérjél üres edényeket, csak is üres edényeket, és azt mondja, ne keveset, tehát sok üres edényt hozzál. És utána azt mondja a próféta, hogy menj be, zárkózzál be a te szobádba, te magad legyél csak ott, zárd be a te ajtódat, és kezdj el az olajból tölteni, abból az egyetlen egy korsóból, amilyen volt, kezdjél el abból tölteni az üres edényekbe. Mit gondoltok, egy korsóban van olaj, mennyi üveget, mennyi edényt lehet belőle megtölteni? Annyi, amennyi benne van, ugye? Azt mondanánk. És mit csinált ez az asszony? Elkezdte tölteni a korsót, és töltötte, a következőt is megtöltötte, az azt követőt is megtöltötte, és az azután következőt is megtöltötte, és még mindig nem fogyott ki az olaj. Abból az egy korsóból a körülötte levő összes, de összes edényt meg tudta tölteni olajjal. És amikor elfogytak az üvegek, akkor megkérdezi a prófét, hogy van még ő? Azt mondja, hogy nincs több üres edény. És abban a pillanatban annak az egy korsónak a mennyisége megállt, több olaj nem volt. Abból az egy korsóból az összes edényt, amit csak a szomszédaitól tudott szedni, megtöltötte. És utána mit mondott neki a próféta? Azt mondja, elment, és azt mondta az Isten emberének, menj el, add el az olajat, és fizest ki hiteleződet, te pedig és a te fiaid éljetek a maradékából. Annyi olaj volt, hogy el tudta adni, ki tudta fizetni a hitelezőt, nem vitték el a gyermekeit, és a maradékából pedig szépen meg tudott élni a gyermekeivel. Hadd kérdezem meg, emberileg lehetséges volt ez? Emberileg lehetetlen. De az Úr azt mondja, hogy ami az embernél lehetetlen, nála lehetséges, és azt mondja, Isten vagyok, és előttem nincs lehetetlen. Köszönöm a figyelmeteket, és most pedig szeretném, hogyha mielőtt Isten igéjét megnyitnánk, és olvasnánk az igéből és a bizonyságtételekből, előtte szeretném, hogyha végig gondolnánk egy gondolatot. Nem tudok ettől a gondolattól most szabadulni. Az jutott eszembe, amikor készültem erre a mai alkalomra, hogy lehetséges-e az, és lesz-e olyan idő, amikor az időknek a jelei még hangosabban fognak hozzánk szólni, vagy még több jel fog teljesedni. Vajon lesz-e ilyen? És én arra gondoltam, hogy lehet, hogy már nem is lesz több. És tudjátok, mire gondoltam? Azt gondoltam végig, hogy nem tudom, hogy a ti szokásotok milyen a tévével kapcsolatos szokásaitok. Az enyém olyan, hogy ha van időm egy nap este valamelyik híradást, akkor bekapcsolok és egy híradót megnézek általában vacsora közben, vagy valamikor, hogy akkor az időt ne vesztegesem erre, mert azért arra sajnálnám külön az időt, de hogy legalább megnézzem, hogy mi van a nagyvilágban. És tudjátok, mit gondoltam végig? Nincsenek olyan hírek szinte a híradóban, vagy amit közölnek rádióban, újságban, mindegy, ami hír, ami ne az idők jeleinek a teljesedése lenne. És én próbáltam itt leírni magamnak, hogy milyen híreket hallunk, és azt gondoltam végig, hogy mindegyik egytől egyik az idők jeleinek a beteljesedése. Gondoljunk bele abba, hogy csak például a heti esemény. Szerintetek mi volt a héten az az esemény, ami harsogta az idők jeleit? A vihar. A vihar. Szerintetek, én nem tudom, ezt én így nyilván nem tudom megmondani pontosan, de én úgy emlékszem, hogy legalábbis ember emlékezet óta Magyarországon ilyen vihar nem volt. Volt régen?
Nem.
Az talán ekkora nem volt.
Igen.
Nem tudom, nincsenek. Én azt mondom, hogy én nem olvastam ilyen felmérést azóta, de szóval test közelbe. Ugye amikor a Tátrában volt évekkel ezelőtt, emlékeztek rá, ugye az a hatalmas nagy ítéletidő, és ugye a fákat tövestül csavarta ki. Hát láttátok, a Népliget katasztrófa sújtott a területnek, nyilvánították a Népligetet. Szóval le is zárták, nem lehet oda sem menni. Szóval valami olyan viharok, és figyeljétek meg, hogy ahogy egyre jobban fokozódik az átlag, növekszik az átlag hőmérséklet, ezek egyre inkább várhatóak, és egyre inkább jellemzők lesznek. És hadd mondjam, nincs egyikünk sem, mert azt gondoltuk, hogy itt Magyarország olyan kis védett hely, ugye különböző helyein a világnak ugye vannak ilyen szörnyű pusztító időjárás jelenségek, de Magyarországon is egyre inkább. Iszonyú volt nézni, nem tudom, hogy ti hogy éltétek át. Vagy mi az, amivel mostanában tele van a tévé? Mi az, ami a híradó leginkább, amivel a híradó leginkább foglalkozik? A menekültek, ugye a migráció, a menekültek. Hadd kérdezzem meg, erről mi jut eszetekbe? Nem pontosan az ugye, hogy lesznek nyomorúságok, éhségek a földön, és egyszerűen a háborúk ezek mentén fognak az élelmiszer, a víz körül kialakulni. Most ugye másfajta is van, de alapvetően a menekült áradat. És minél nehezebb lesz a világon a helyzet, annál inkább ezek a jelenségek minden országot szinte érinteni fognak. Az egyik országot azért, mert onnan el kell, hogy meneküljenek az emberek, ha nem akarnak elveszni. A másik országot pedig azért, ahol még az élet valamilyen szinten van, azért, mert ugye el fogják lepni, és nem sima módon, hogy úgy mondjam, hanem erőszakos módon. Mi az, amivel megint tele van a híradó? A múlt hétnek az esemény sorozata volt ez, azt hiszem, amikor volt egy nap az a három terrortámadás, ugye Tunéziában, akkor volt Franciaországban, ugye ott kisebb méretű volt meg Kanadában. Három helyen egymás után. Egyre gyakoribb. Mi az, amivel még tele vannak a hírek? Itt van a görög válság, ugye? Tehát a pénzügyi válság, az Európai Unió helyzete, egyáltalán a pénzügyi összeomlás, ami fenyeget. Tehát azt lehet mondani, és most csak tényleg néhányat vettem ki azok közül, amit hogyha bekapcsolunk egy híradót, lehet tudni, hogy ezekről lesz szó. Hadd kérdezzem, még egyszer fölteszem a kérdést, lesz ennél megrázóbb idő az idők jelei szempontjából? Én azt hiszem, hogy ennél megrázóbb és ennél nyilvánvalóbb nem lehet. És a kérdés az, hogy mi hogy tekintünk ezekre az eseményekre. A Bibliában van egy olyan csodálatos ige, amit annyira szeretek, talán nem is olvasom el, mert jól ismerjük az igét, majd inkább más igéket olvasunk. A 112. Zsoltárban arról beszél az ige, hogy boldog az az ember, aki féli az Urat és az ő parancsolataiban gyönyörködik. És utána azt mondja, hogy az egyik jutalma az Isten félő, az Isten akaratát kereső, és az Isten akaratát az életében megvalósító embernek az egyik legnagyobb jutalma, hogy semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bizakodó. Mert hadd kérdezzem meg, amikor nézzük ezeket az eseményeket, nem suhan át a fejünk fölött, hogy hát bennünket is érinthet, itt van karnyújtásnyira tőlünk, már itt van, a szomszédban meg, szóval az embert valahogy kicsit elfogja a félelem, vagy legalábbis összeszorul az embernek a szíve. Valóban azt lehet mondani, biztos, hogy mindannyian ismerjük, hogy a tévében ugye mostanában kötelező kitenni minden egyes film előtt, és minden egyes műsorszám előtt, hogy hány éven felülieknek való. Én azt hiszem, hogy a híradóra is nyugodtan ki lehetne tenni, hogy hány éven felülieknek való. Mert annyira borzalom és annyira félelmet keltő az az esemény, az a hírözön, az az esemény mennyiség, ami egy héten vagy egy nap alatt történik. Igen, azt lehet mondani, hogy az események kiabálnak, az emberek félnek, bennünket is időnként elfog a félelem. De az Isten félő embernek a legnagyobb áldása, a legnagyobb kegyelem az Isten részéről, amit megtapasztalhat, hogy semmi rossz hírtől nem fél, a szíve erős, az Úrban bizakodó. Hogy ez az állapot megvalósulhasson, és ne félelemmel tekintsünk a holnapra. És hadd mondjam, ugye a hívő ember, mi, akik ismerjük a bibliai proféciákat, ugye látjuk mindebben előrevetítve azt az időszakot, amiről a Biblia beszél, az előttünk álló nehéz időszakot, hogy az ember, a hívő ember ne félelemmel, hanem bizakodva tudjon előre tekinteni. És valóban ne rettegés legyen a hívő ember szívében, az igazából Istennel járó ember szívében, hanem nyugalom és béke lehessen a legnehezebb körülmények között is. Szerintetek erre, ehhez mire van szükség? Egyetlen egy dolgot szeretnék hangsúlyozni, nagyon sok mindent el tudnánk mondani, és sok mindenről is fogunk szólni, de egyetlen egy gondolat köré szeretném csoportosítani a mai délelőtti gondolatmenetet. Hogy ne féljünk a holnaptól, és ne rettegjünk attól, ami be fog következni, az szükséges ehhez, hogy értékeljük és kihasználjuk a mának a lehetőségeit. Én a ma fontosságáról szeretnék beszélni a mai délelőtt folyamán. A mának a fontosságáról, mert figyeljétek meg, hogy mi emberek ebben az életben sajnos majdnem mindannyian, nyilván kevés kivétellel, de annak a kísértésnek vagyunk kitéve, és sokszor engedünk is a kísértésnek, hogy a holnapban gondolkodunk. Mi tervezünk mire vonatkozóan? A holnapra vonatkozóan, a jövőre vonatkozóan. És én úgy érzem, hogy a pillanatot, a mát valahogy nem értékeljük eléggé. Pedig ki lehet mondani, annyira jól ismert ez a mondás, hogy a múlt nem a miénk, az már elmúlt, a jövő sem a miénk. Nekünk egyetlen egy dolog van ebben az életben, az Isten végtelen kegyelméből, a pillanat, a ma, ez a pillanat, amiben élünk. És ennek a kihasználásától, ennek a helyes értékelésétől és kihasználásától függ a jövőnk. Hadd mondjam, a mi sorsunk, majd mindjárt részletezni fogjuk, nagyon sok eseményt fogok megemlíteni szóban, bizonyos idézetekkel alátámasztva, de a mi sorsunk, a jövendőbeli sorsunk, és hogy mi lesz velünk, az nem akkor fog eldőlni, hanem az, hogy mi lesz velünk, mi lesz a sorsunk, mi lesz holnap velünk, mi lesz az osztályrészünk, az ma dől el, most ezekben a pillanatokban. És mi mindig úgy gondolkodunk, hogy majd, hogyha ezek jönnek, akkor majd hogy fogunk megállni? Vagy ha majd ez és ez lesz, akkor hogy fogunk dönteni? Hadd mondjam, ez nem egy ilyen ha kérdés. A mán múlik, ha a mát helyesen kihasználom, akkor helyesen fogok dönteni, akkor meg fogok tudni állni, akkor az Isten védelme alatt leszek, és minden áldást elnyerhetek, amit az Isten igéje ígér. Mitől függ? A mától. Hogy használom ki a mát, amit az Isten az ő végtelen kegyelmében adott? Emlékeztek az igére? Más igét is fogunk majd olvasni, de ezt is még egyelőre csak kívülről említem. Azt mondja a zsidókhoz írott levél 3. fejezet 15. versében Pál apostol: ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket. Szeretnék mindjárt megállni, és szeretném tőletek megkérdezni, hogy miért mondja ezt az Úr, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Miért nem elég az, hogyha én ma hallom az ő szavát, és majd holnap engedelmeskedek? Miért nem elég ez? Vagy miért nem jó ez? Sőt, szeretnék föltenni egy kérdést. És szeretném, hogyha ezt nagyon komolyan végig gondolnánk mindannyian. Ti hogy szoktatok bármit, amikor az életetekben valami változás szeretnétek, hogy megvalósuljon? Mert érzitek azt, hogy valamiben változni kell. Én azt hiszem, hogy mindannyian érezzük ezt nagyon sokszor. És könyörgünk az Istenhez, hogy segítsen. Mi hogy szoktunk tervezni? Hogy szoktunk erre vonatkozóan terveket lefektetni? Holnaptól másképp fogom csinálni, nem? Nem így vagyunk vele? Holnaptól. Ma még ugye megy minden a régiben, ahogy idáig volt, de holnap érezzük az Isten lelke késztetését, hogy ez így nem mehet tovább, és akkor kimondjuk, hogy jó, holnaptól kezdve majd más életet fogok élni. Másképp fogom az időmet beosztani, másképp fogom ezt csinálni, másképp fogom amast csinálni. És figyeljétek meg, hogy ebből általában mi lesz, hogy nem valósul meg belőle semmi. De miért nem? Miért nem? Hadd kérdezzem meg, nem vagyunk őszinték magunkhoz, amikor kijelentjük, hogy holnap másképp fogjuk csinálni? Nem vagyunk őszinték? De őszinték vagyunk. És komolyan így gondoljuk, csak valamit elhibázunk. Elhibázzuk, mert nem holnap kell elkezdeni, hanem ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Emlékeztek rá? Egy idézetet szeretnék a Jézushoz vezető út című könyvből idézni, és egyelőre csak összefoglalóan és átfogó jelleggel szeretném ezt megemlíteni, de döbbenetes az a kijelentés az igébe, a bizonyságtételekben, amikor azt olvassuk, hogy halogatással nagyon sok ember már elhibázta az életét, és az örök veszedelmet jelentette a számára, a halogatással. Nem azzal, hogy eleve visszautasította az Isten lelkének a késztetését, hanem a halogatással. Ugye ott egy speciális helyzetről van szó, hogy az Isten késztet valakit és hív, hogy az ő útjai járjon, és akkor az ember kész érzi azt, hogy mennyire szennyes, bűnös az élete, és akkor először rendbe akarja hozni a dolgait maga körül, és akkor majd utána menni az Istenhez, ugye sokan gondolkodnak így, de ott van leírva ez a mondat, ami elsődlegesen erre az élethelyzetre vonatkozik, de mindannyiunk életében egy óriási figyelmeztetés. Halogatással nagyon sok ember már az örök életet is eljátszotta. És éppen ezért a Bibliának egy nagyon komoly figyelmeztetése: ma tedd meg, amire az Isten lelke kérlel. És ahogy említettem az előbb, hogy miért nem elég ez holnap? Szeretném, hogyha Sofóniás próféta könyvét fellapoznánk, mert ezek az igék viszonylag ritkában olvasott igék, az előbbi két ige, amit említettem a Zsoltárok könyvéből, meg a zsidókhoz írott levélből, azok jobban ismert igék, de éppen ezért most a Sofóniási igét ezt olvassuk el. A má 3. fejezet 7. versét. Sofóniás könyve 3. fejezet 7. verse. Csak félj engem, vedd fel a fenyítéket. Ugye, megvan, igen. Tehát mondtam, ugye ezt az Úr mondta ugye az ő népének, csak félj engem, vedd fel a fenyítéket, akkor nem írtatott volna ki lakhelye mindaz, amit felőle végeztem. Mégis, mihelyt felvirrattak, rosszra indították minden cselekedeteiket. Figyeljétek, mit mond? Azt mondja, csak félj engem, vedd fel a fenyítéket. És mi történt? Mihelyt felvirrattak, rosszra indították az ő cselekedeteiket. Mit tettek? Igen, érezzük, majd holnaptól kezdve, majd holnaptól. De ha az ember halogatja az Istennek való odaszentelődést, halogatja az ember megtenni, amit az Isten kér most, akkor Sátán azonnal ott van, és Sátának az egyik legfőbb taktikája, hogy a halogatással elaltatja a lelkiismeretünket, mert én meg fogom tenni, ugye meggyőz bennünket arra, hogy meg fogom majd tenni holnap, de közben ez az éjszaka, ez az este, ez a másnap reggel, a másnap délelőtt, stb. Az övé, és azt a késztetést, amit elnyertünk, megfakítja bennünk, az emberi természet visszahúzó erejét felfokozza bennünk, és minden marad a régiben. Érintett az ige, megrázott a felhívás, de utána kialudtam. Nem azonnal cselekedtem, kialudtam, és mihelyt felvirattam, ismét a régi kerékvágásba zajlott az életem. Egy bibliai példát szeretnék megint megemlíteni, egy nagyon-nagyon jól ismert bibliai példát, Péternek a történetét. Szerintetek Péternek a tagadása miért következett be? Emlékeztek rá, amikor Jézus azt mondja neki, hogy bizony-bizony, ugye nem szól addig a karkas, amíg háromszor megtagadsz engem. Mit mond Péter? Én soha, soha, soha. Nem, majd eljön ez az idő, nem, én nem foglak téged megtagadni. Szerintetek Péter hol hibázta el a dolgot? Hol hibázta? Ez egy jövőbeni esemény volt, ugye? Akkor még pár óra választott el, holnapnak az eseménye volt ez. De hol hibázta el Péter? Az Úrhoz kellett volna menni. Így van, azonnal, így van. Azonnal az Úrhoz menni, segítséget kérni. Hadd mondjam, nem tette Péter, hanem hősködött. De az Úr adott neki még egy lehetőséget. Hol adta neki a következő lehetőséget? Hol? Előbb. Hol adta neki a lehetőséget? A Getsemánéban. Mit mondott neki az Úr? Nem azt mondta, hogy holnap majd álljál meg a nehéz megpróbáltatásban, vagy most éjszaka, hanem azt mondja, hogy virrasszál velem egy óráig. Háromszor kéri Jézus. Ott, abban a pillanatban, most virrasszál. És mindig elaludt. Majd én holnap hűséges leszek, majd én holnap ki fogok állni az igazság mellett. Jézusért az életemet is oda fogom adni. De amikor azt mondja, hogy most ne aludj el, hanem imádkozz, visszaalszik. És olyan érdekes, nem tudom, hogy megfigyeltétek-e már az írásból, amikor Jézus oda megy a három tanítványhoz, és kérdezi, ugye, hogy így nem tudtatok velem virrasztani egy órát sem, kit szólít meg? Pétert szólítja meg, azt mondja, Péternek mondja, azt mondja, így nem tudtál velem virrasztani, és így nem tudtatok, hanem Péternek szól először, mind a háromnak szól, de Péterhez. Péter, holnap, hogy akarsz majd megállni, ha ma, amit én mondok neked, nem cselekszed? Ma, a mának, a pillanat késztetéseinek, amikor az Isten lelke késztet bennünket, annak a megvalósítása, ez a záloga annak, hogy én holnap meg tudjak állni. És ha én ezt ma elmulasztom, akkor minden jó szándék mellett, de kudarcot fogok holnap vallani. Éppen ezért én úgy gondolom, és ne lepődjetek meg a megfogalmazásért, de valahogy ezt szeretném mindannyiunknak a lelkére helyezni. Úgy értsétek, ahogy mondom, hogy mi a leggazdagabb emberek vagyunk, és mindenki, aki még él ebben a pillanatban. Mert ebben a pillanatban még a kegyelem ajtaja nyitva van előttünk. A lehetőség még itt van előttünk. Még mindent eldönthetünk mi magunk. Az Isten azt mondja, hogy válaszd, de ne holnap, hanem ma. Szeretnék olvasni Józsué könyvéből, Józsué könyve 23. fejezetéhez lapozzunk. Józsué könyve, 23. fejezet. És ott olvassuk el a 14. és 15. verset. Mit mondtam, 23? Ne haragudjatok. Eltévesztettem 24. fejezet, bocsáss meg, Benikém, 24. fejezet, Józsué 24, eltévesztettem. 24. fejezet, 14. és 15. verse. Ugye ez Józsuérak a búcsú beszédei, az egyik legfontosabb felhívás, amit a néphez intéz a halála előtt, és ezt mondja. Azért hát féljétek az Urat, és szolgáljatok neki tökéletességgel és hűséggel. És hányjátok el az isteneket, akiknek szolgáltak a ti atyáitok túl a folyóvizen és Egyiptomban, és szolgáljatok az Úrnak. 15. vers. Hogyha pedig rossznak látjátok azt, hogy szolgáljatok az Úrnak, választhatok magatoknak, és mit mond mikor? Holnap, vagy holnap után, vagy a vándorlásnak, vagy a honfoglalásnak, vagy mit tudom, milyen időszakában? Nem. Választhatok magatoknak még ma. Még ma. Most, amikor a lélek befolyását érzitek, amikor ott van az életetekben a döntés erre való felhívás, az Isten lelkének a nagyon markáns, erőteljes megnyilvánulása, késztetése, választhatok még magatoknak, még ma, akit szolgáltok. Akár azokat az isteneket, akiknek a ti atyáitok szolgáltak, amik túl voltak a folyóvizen, akár az emoreusok isteneit, akiknek földjén lakoztok. Én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk. Ezért a kifejezését olvastam fel, választhatok azért magatoknak még ma. A mai délelőtti szombatiskolában Ábrahámról tanultunk. Ábrahám életében hol látjuk kétszer is azt, hogy amit az Úr mondott neki, azt haladéktalanul megcselekedte. Nem várt egy alkalmasabb pillanatra, vagy egy következő lehetőségre. Az első adandó pillanatban megtette. Volt, amit aznap, azonnal, volt, amit másnap kora reggel. Igen, igen, az pontosan nem tud, igen, de akkor is ugye azonnal nem habozott, cselekedett. Igen, ezen kívül még kettő. Izsák feláldozása, ugye menj, ugye mondja neki az Úr, ugye ott reggel hajnalban kellett indulni, és azonnal kell, tehát ugye ott nyilván nem lehetett napközben, de az első adandó alkalommal. Volt még egy példa a Szentírásban, amikor azonnal cselekedett. Amikor az Úr megjelenik neki, és elmondja, hogy mi a szövetség kötésének a jele, ugye, hogy metélje körül az ő családjában levő, ugye, összes férfit, fiúgyermeket, összes férfit. Hadd kérdezem meg, ez milyen kérés volt az Úr részéről? Ez egy olyan pillanatok alatt megvalósul, ez nem kéne átgondolni azért. Szóval most hogy kezdjem, mit csináljak? Vagy, szóval, de nem, mit olvasunk? Az Úr elment Ábrahámtól, és ő azonnal megcselekedte, amit az Úr mondott. Nem kezdett el foglalkozni vele, hogy akkor most így lenne jó, vagy úgy lenne jó, vagy nem, most azonnal. Ábrahám megtanulta, és ezért volt ő a hitnek az atya, mert azonnal, amit a mondat az Úr, azonnal cselekedett. Emlékeztek rá, egy hónappal ezelőtt, amikor itt voltam, beszéltünk arról, hogy a hit és a cselekedet mennyire összekapcsolódik. Hogyha a hit, amikor a hitnek a pislákoló fénye már ott van az emberben, és felébred az emberben ugye az Isten utáni vágyódás, hogy engedelmeskedni akarok neki, és azonnal nem követi cselekedet, akkor eltompul az a szikra, meg az el fog sorvadni. De ha azonnal cselekszem, ez a hitemet is táplálni fogja. A hitből újabb, még erőteljesebb cselekedet fakad, az pedig még inkább táplálja a hitet. És ez egy ilyen folyamat, ami így tud igazából épülni és erősödni, hogyha azonnal, amikor érzem a késztetést, nem halogatom, hanem azonnal cselekszem. És szeretnék a hátralevő rövid időben szeretnék példákat mondani az előttünk álló időszakra vonatkozóan, hogy miért és hogy függnek össze az előttünk álló események, hogy függnek össze a mával. Hogy van ez, amit az előbb említettem, és elméletben végignéztük ugye a Bibliában, ugye minden emberi életre egyformák voltak ezek a tanulságok, amikről beszéltünk, de most ebben az utolsó néhány pár percben szeretnék a végidővel kapcsolatos eseményekre kitérni, és szeretnék ezekről szólni néhány gondolatot. Nézzük meg azokat az eseményeket, ugye amiket a leginkább félelmetesnek tartunk az előttünk álló időben. És mindegyiknél azt fogjuk látni, most hadd mondjam előre mindegyiknek a végkicsengését, hogy ma dől el minden. Az akkor bekövetkezendő eseményekre vonatkozóan is ma dől el minden. Nem tudom, hogy például benneteket milyen érzéssel szokott eltölteni, amikor a Bibliában arról olvasunk, hogy Sátán csalásai a végidején, ugye már most is óriásiak, de a végidején olyan megtévesztő lesz Sátánnak minden megnyilvánulása, csalása, annyira a valóságnak a tökéletes álcázása lesz, hogy ha lehet, még a választottakat is el fogja hitetni. És tüzet is fog alá hozni az égből. És hadd mondjam, a Biblia arról beszél, hogy az 5 balga szűz is áldozatul esik Sátán csalásainak, vagy ilyen, vagy olyan formában. Sátán nem csak egyfajta csalással jön, ugye mindenféle csalással jön. Hadd kérdezzem meg, benneteket nem szokott ez félelemmel eltölteni? És most itt szeretnék megállni, és szeretnék egyetlen egy gondolatot megemlíteni, hogy olyan érdekes, hogy most először föltettem, hogy vagytok ezzel a kérdéssel, gondolkodjatok ezen, de hadd mondjam, hogy olyan érdekes, hogy én általában adventista körökben, köreinkben inkább azzal találkozom, hogy ettől az eseménytől az emberek, a testvérek nem félnek annyira. Inkább maga biztossággal tekintenek ez elé az esemény elé, mondván, hogy hát mi úgyis ismerjük Sátánnak a fortéjait, hát mi ismerjük az ő csalásait, mi annyira fel vagyunk vértezve az ige tanításaival, hogy hát bennünket, szóval olyan érdekes, hogy direkt föltettem a kérdést, hogy ti hogy vagytok ezzel, de mondom, én azt tapasztalom, hogy általában ettől nem félni szoktunk, hanem általában magabiztosan tekintünk előre, hogy úgyis felismerem az igéből. Szerintetek felismerjük az igéből a proféciák ismeretében? Felismerjük a korábbi tanulmányaink alapján. Ott van Jelenések könyve magyarázata hány kötetben, ott van Dániel könyve magyarázata, ott van most csak kimondottan a profétikus könyveket említek, ott vannak a polcunkon, olvashatjuk őket, kívülről megtanulhatjuk. Hát mitől félnék én? Hát ismerem. Hadd kérdezzem meg, hogy elegendő védelem mindez, ami számunkra? Ismeritek sokan ezt a kifejezést, hogy szükséges, de nem elégséges feltétel. Tehát ez így van, szükséges, de nem elégséges feltétel. Szükséges ismerni. Hadd mondjam, ma dől el az, hogy én Sátán csalásainak áldozatul esek-e vagy nem. És itt szeretnék kitérni arra a két fogalomra, ami engem majd az elkövetkezendő időben meg fog tudni védeni, az Isten ezek által fog tudni engem megvédeni, de ezek ma dőlnek el, hogy megvalósul-e az életemben, és ha ez megvalósul, majd akkor meg fog tudni engem védeni. És ez nem más, nagyon triviális dolgot fogok mondani, teljesen magától értetődő, az Isten igéjének az ismerete, és az Istennel való személyes kapcsolat. Szerintetek mit eredményez az ember életében, ha az Isten igéjét buzgón, odaadóan, szorgalmasan kutatja, és az Istennel, Jézussal és a Szentlélekkel élő állandó kapcsolatban van? Mit eredményez ez az ember életében? Biztonságos, és azon kívül? Isten akaratát követi az ember, és Krisztusi jellem fog kialakulni benne. Ezt eredményezi az ember életében. Hadd kérdezzem meg, ez mikor dől el? Nem holnap fog eldőlni, ma fog eldőlni. Értitek, az az ember, aki azt mondja, hogy holnap fog eldőlni, az az örök halogató. Annak az életében soha nem fog megvalósulni. Ma. Ma kell, hogy megvalósuljon. És ha ez megvalósul az életemben, akkor minden egyes probléma, nehézség, csalás, üldözés, nyomorúság, minden, akkor minden a megfelelő helyére kerül, és az Isten tenyerében biztonságban és nyugalomban fogom tudni átélni. Szeretnék a Bibliából egy idézetet megemlíteni, egy olyan idézetet, amit viszonylag ritkábban szoktunk említeni, Lukács evangéliuma 22. fejezetéből, Lukács evangéliuma 22. fejezet, 35-től 37-ig terjedő versei, Lukács evangéliuma 22. fejezet 35-től a 37-ig terjedő verseiben a következőt olvassuk. Pontosan azután a párbeszéd részlet után, amikor az Úr elmondja Péternek, hogy nem szól addig a kakas, amíg háromszor megtagadsz engem. És ezek után Jézus mond valamit a tanítványoknak, az életük nagy megpróbáltatása, hadd mondjam, a tanítványok életében a legnagyobb megpróbáltatás mi volt? Kinek a kereszt halála? Jézusé. Azért mondom, mert ugye Péter is ugye keresztre feszítették, de hadd mondjam, a tanítványokat egyiket sem viselte meg a saját haláluk és az üldöztetésük annyira, mint Jézus halála. Az életük legnagyobb megpróbáltatása előtt mit mondott nekik Jézus? Azt mondja, mikor elküldtelek benneteket erszény, táska és saru nélkül, volt-e valamiben fogyatkozásotok? Ők pedig mondták, semmiben sem. Mondd azért nékik, de most, akinek erszénye van, elővegye. Hasonlóképpen a táskát, és akinek nincs, adja el felső ruháját, és vegyen szabját. Mert mondom néktek, hogy még ennek az írásnak be kell teljesülni rajtam, hogy, és a gonoszok közé számláltatott, mert amik reám vonatkoznak is, elvégeztetnek. Mit mond itt Jézus ebben a tanácsban? Nem tanács, a legfontosabb figyelmeztetés, amit a tanítványok lelkére helyezhetett. Mit mondott itt Jézus? A végkicsengése ennek az, hogy eljött az idő, amikor mindenünket pénzé kell tenni azért, hogy szabját vásárolhassunk. Mindent fel kell áldozni azért, hogy mi a szabja? Isten beszéde, az Isten igéje, hogy legyen fegyverünk, legyen védő fegyverünk, hogy legyen támadó fegyverünk, hogy a gonosz ellen tudjunk küzdeni az ige fegyverével, hogy fegyverünk legyen, szabjánk legyen. Azt mondja, mindent ennek kell alárendelni. Az életünk minden tevékenységét, mindent annak kell alárendelni, hogy szabjánk legyen, mert különben el fogunk esni a megpróbáltatásokban. El fogunk esni a megpróbáltatásokban. Miért? Jézus mit mondott? Azt mondja, mert még ennek az írásnak is be kell teljesedni, hogy a gonoszok közé számláltatik. Fölhívta a figyelmet az ószövetségi proféciákra, amik az ő életében nem sokára, pár óra múlva beteljesednek. Vegyetek szabját, az igére gondoljatok, az ige legyen nálatok, és akkor nem fogtok majd áldozatul esni, vagy akkor nem fogtok majd összeomlani a legnagyobb megpróbáltatásban. Igen, az ige. És ez ma dől el, hogy én az Isten igéjével milyen kapcsolatban vagyok. Ma dől el, hogy az Isten lelkével milyen kapcsolatban vagyok. Hogy az ige és Isten, Jézus Krisztus személyes jelenléte és az ő lelke át tudja-e formálni az én szívemet, az én jellememet a Krisztus képmására és hasonlatosságára. Mert hadd mondjam, a szabja Isten lelke nélkül annyira félek kimondani, de ki kell, hogy mondjam. A szabja Isten lelke jelenléte nélkül és Jézus jelenléte nélkül Sátán kezében tud fegyver lenni. Hadd mondjam ki még egyszer. Isten lelke jelenléte nélkül a szabja Sátán kezében fegyver. Mondjunk ilyen példát a Szentírásból. Sátán hogy kísértette Jézust a megpróbáltatásban, a pusztai megkísértéskor? Mivel? Igével. Igével kísértette. Az ige volt a kezében. Azzal kísértette. Hadd mondjam, hogyha mi az igét úgy akarjuk használni, hogy majd mi megvédjük magunkat, meg majd ezzel fogunk küzdeni az igének a fegyverével, de nem a lélek által, akkor ezzel csak kárt okozunk. Ez Sátán kezében fegyver. Hadd mondjam, Isten kezében akkor tudunk eszközök lenni, hogyha az ő fegyverét az ő lelkületével, az ő jellemével, az lelke által ihletve használjuk. És ekkor mi történik? Ekkor az történik, hogy a lelkünk megváltozik, a jellemünk megváltozik, és akkor fog bekövetkezni, hogy felvértezetten fogunk tudni állni a végidő legnagyobb megpróbáltatásai előtt. Szeretném idézni a kedvenc idézetemet, jól ismeritek, de hadd idézem a kedvenc idézetemet, mert többször elmondtam már itt ezt a mondatot, de még egyszer hadd mondjam, annyira ide kívánkozik. Csak annyiban miénk az igazság, amennyiben az isteni természet részesei vagyunk. annyira szép ez a mondat a Kiben bízhatunk című könyv második kötetében, csak annyiban miénk az igazság, amennyiben mi magunk is az isteni természet részesei vagyunk. Különben szabja, fegyver ott van, de az csak az ellenség kezében lehet eszköz, és nem az Isten kezében általunk és rajtunk keresztül. Igen, ez még meg bennünket az előttünk álló időtől. Jellemet kell fejlesztenünk, de mikor kell jellemet fejlesztenünk? Mikor kell mindennek a birtokába jutni? Majd holnap? Amikor jön a nagy megpróbáltatás? Nem, hanem most. És említettem, hogy néhány eseményt megemlítek, csak gyorsan szeretnék néhány eseményt megemlíteni az előttünk álló időszakra vonatkozóan. Ugye említettük ugye Sátánnak a csalásait, a legnagyobb csalásait. De említsük meg például a rostálásnak az időszakát, amiben már most benne vagyunk. És hadd mondjam, milyen kegyelem a Jóisten részéről, hogy a rostálásnak két fázisát engedi meg az ő népe életében. Mi a második fázis, amit mi általában a rostálás kapcsán megemlíteni szoktunk? Mi a második fázis? A végső kiteljesedése a rostálásnak. Ugye, amikor az üldözés vihara jön, és ugye Isten népét nyomorgatják, üldözik, és az üldözés vihara ki fogja söpörni, ugye a bizonyságtételeknek a kifejezésével is élve, ki fogja söpörni ugye azokat, akik nem adták át életüket teljes mértékig Isten vezetésének, és jellemükben nem tudtak megszentelődni. És hadd mondjam, ugye mi sokszor félünk ugye a rostálásnak a viharától. De micsoda kegyelem, hogy az csak a második lépése a rostálásnak. A rostálás másképp kezdődik. Hogy kezdődik a rostálás Isten népe között? Hogy kezdődik a rostálás Isten népe között? Mert a rostálás csak is Isten népét érintő eseménysorozat, ugye ez nem a világban teljesedő folyamat. Megpróbáltatásokkal. Milyen megpróbáltatásokkal? Az egyéni és a közösségi életben levő megpróbáltatásokkal. Ugye a búzahalom, az egész búzahalomnak a megrázkódtatása, ugye az egész, amikor átrázzák, ugye az egészet megrázzák, azon belül minden egyes szem is külön megrázkódtatásra kerül. Tehát az egész Isten népe óriási megrázkódtatáson megy keresztül, ezen belül minden egyes ember személyében is meg lesz próbálva és rázva. És ezeknek a megrázásoknak mi a célja? A rostálás első fázisának mi az ered, mi a célja az Isten kezében? Mi a célja? Tessék? Így van. És tükröt tartani az ember elé, hogy milyen állapotban is vagyunk valójában. Hogy lássuk azt, hogy a mi bűneink mennyire ott vannak bennünk. Figyeljétek meg a bűnök mindannyiunk életében, a jellemhibák, akkor jönnek felszínre, amikor a nehéz helyzet bekövetkezik. Amikor a nehéz helyzet ott van, a megpróbáltatás ott van, akkor derül ki igazából, hogy ki kicsoda. És magunk egy tükörben nézhetünk, hogy igazából mi van bennünk. És ekkor kezdhetünk el az Istenhez szívet tépő kiáltással küzdeni. A Tapasztalatok és Látomások című könyvből ismerjük a fejezetet, a rostálás fejezetet, hogy láttam egyeseket, akik szívet tépő kiáltással küzdenek Istennel, arcuk sápat volt a kiállott küzdelemtől. Miért? Mert ezt a rostálást mi okozta, mi idézte elő? A hű tanúbizonyságnak Laodíciához intézett üzenete. Ami milyen üzenet? Mi az üzenet lényege? Mondjuk ki, a Laodíciai üzenetnek mi a lényege? Így van. Légy buzgóságos azért, és térj meg. És azt olvassuk, hogy ezt Isten népe közül egyesek komolyan vették, és magasra tűzték a mércét, mások pedig közömbösek voltak ez iránt. És ez idézte Isten népe előtt a rostálás, között a rostálást. Igen. Ha mi most, amikor tükröt tart az Úr mindannyiunk elé, olyan, hát nem is tudom, azért ezt is kimondom. Hadd mondjam ki. Tudjátok, hogy mi lenne egyszer úgy annyira nagyon-nagyon-nagyon jó? Az Úr ezt lélekben akarja elénk tárni, hogy a tükörbe így tudjunk belenézni. De hogyha vannak bizonyos események, zajlanak az események, a nehéz helyzetek, a próbák, és reagálunk így, úgy, amúgy, viselkedünk így, úgy, amúgy, és egyszer csak lenne egy kis nyugalom, úgy lecsengenénk mondjuk egy fél év távlatából, mondom, ha lenne ilyen, mondom, ezt csak úgy képzeletben mondom, és utána filmről visszanézhetnénk, hogy mi hogy nyilvánultunk meg, és miket mondtunk, miket cselekedtünk, milyenek voltak az eljárásaink, stb. Úgy egy év távlatából visszanézhetnénk. Szerintetek milyen lenne? Szerintem elborzadnánk magunktól, én úgy gondolom. És az Úr ezt akarja most elérni, hogy nem egy fél év vagy év távlatából, hanem most akar bennünket naponta, ma, figyeljetek, ma akar bennünket úgy lecsendesíteni, és minden nap, hogy ember, csendesedj le, nézzél tükörbe, mit cselekedtél, mit szóltál, hogy reagáltál. Ha ezekből nem térsz meg, akkor nem fogsz tudni megállni a rostálásnak a viharában. Akkor nem fogod tudni elnyerni az isteni védelmet, akkor a csalás áldozatává válsz. Most, most, most. Igen, egyesek komolyan vették, és ezért magasra tűzték a mércét, és küzdöttek, küzdöttek. A rostálásnak ez a legnagyobb része, ez a legmegpróbálóbb része a hívő ember számára, amikor az embernek önmagával kell küzdeni. Amikor meg kell küzdeni az embernek az irítséggel, a féltékenységgel, a kapzsisággal, a mértéktelenséggel, a szeretettelenséggel, az ilyen indulattal, az olyan indulattal, stb. Mondhatnánk. Ez a legnehezebb. Hadd mondjam, figyeljétek meg az életben bármiért küzdeni, bármiben, amit csinálnunk kell, tevékenykedni kell, ezerszer könnyebb még egy nehéz helyzetben is valamit csinálni, mint az embernek önmagával szemben tusakodni és küzdeni és harcolni. És éppen ezért a legnagyobb győzelem, amit arathatunk, az nem az lesz majd, amikor az üldözésben meg fogunk állni, és nem fogjuk majd a szombatot megtagadni, meg az Urat, nem az lesz a legnagyobb, hanem az, hogy győzni tudtam most önmagam felett. És ez a kulcsa annak, hogy majd akkor ne tagadjam meg őt. Ez a kulcsa ahhoz, hogy akkor majd ne forduljak szembe vele, és akkor is kiálljak az ő akarata mellett. De ez most dől el. És hadd mondjam, bármilyen furcsa is, de akkor már természetes lesz, mert ennek a folyománya, amikor most mi ezt arcsápító küzdelemben, de megküzdjük Istennel, a jellem hibáink felett való küzdelmet és győzelmet aratjuk. És gondoljunk bele abba, hogy igen, az Úr így tükröt tart elénk. És a rostálás, hadd mondjam, az most még első pillanatban nem szemmel látható lesz a szétválás, mert ugye a rostálásnak az a célja, hogy a búzát a konkolytól szétválasztja. Első pillanatban még nem szemmel látható lesz, hanem megtörténik ez a belső szétválás, ugye? Tehát olyan értelemben, hogy aki megtisztult a szívében, és aki nem. És amikor jön a második fázis a rostálásnak a vihara, akkor ki fog söpörni mindenkit, aki az első fázisban, ebben a küzdelemben, a lelki küzdelemre adott időszakban nem tért meg igazából. És azok, akik meg tudnak állni a rostálásban, ugye azok elnyerik az élő Isten pecsétjét. Azok elnyerik az élő Isten pecsétjét. De kik nyerik el az élő Isten pecsétjét? Kik nyerik el? Ezékiel 9:4. Ki is? Nem kell föl kivetíteni. Kik nyerik el? Akik sírnak, nyögnek és sóhajtoznak az utálatosságok miatt, amik hol történnek? Így van. Isten népje között, az Úr templomában, így van. Amik Jeruzsálem között történnek, közepette történnek. És tudjátok, hogy mit olvasunk a bizonyságtételek 5. kötetében? Aki nem bánkódik a saját és mások bűne miatt, az nem nyerheti el az élő Isten pecsétjét. Tehát az Úr megengedi az ő népe között a nehéz dolgokat, a szörnyű dolgokat, mindent megenged. Megenged. Miért? Azért, hogy jellemet tudjunk fejleszteni, hogy megtanuljunk sírni a saját bűneinken és mások bűnei miatt, mert mi hogy szoktunk lenni? A saját bűnünkkel hogy bánunk? Megértően és elnézően, és magyarázatot találunk rá. A másik bűnét hogy kezeljük? Szigorúan. Az Úr mit akar? Hogy a saját bűnömet lássam úgy, ahogy van, és a mások bűne felett is keseregjek, és imádkozzak, könyörögjek érte is, és tegyek meg mindent a másikért is, de a magam bűnét se kicsinyeljem le, ugyanolyannak lássam az Isten szemében, mint a másik embernek a bűne. És azok fogják elnyerni majd az élő Isten pecsétjét, majd akkor, amikor az elpecsételés ideje bekövetkezik. De ez mikor dől el? Most itt ebben a pillanatban dől el. Ma, ha engedünk az ő lelke késztetésének. És befejezésül egyetlen egy idézetet szeretnék olvasni a bizonyságtételek 5. kötetének 215-216. Oldaláról. A következőképpen olvasom, figyeljük ezt az idézetet. Most kell szeplőtlenül megtartanunk magunkat és gyermekeinket a világtól. Mikor? Nem azt mondja, hogy holnap, meg majd a nehezebb időben, most. Most kell megmosnunk és megfehérítenünk ruháinkat a bárány vérében. Most kell felülkerekednünk büszkeségünkön, szenvedélyünkön és lelki restségünkön. Hadd mondjam, mindannyiunknak mondhatná Jézus, óti balgatagok és rest szívűek. Mindannyian, mert minden halogatásnak, amikor holnap akarunk bármit megtenni, a lelki restség az oka. Óti balgatagok és rest szívűek. Tehát most kell felülkerekednünk büszkeségünkön, szenvedélyeinken és lelki restségünkön. Most kell felébrednünk és elszánt igyekezettel kiegyensúlyozottá tenni jellemünket. Figyeljük, most kell. Nem holnap, most. Mit tesztek, testvéreim, a fölkészülés komoly feladatának területén? Mit teszünk mi a felkészülésbe? Félünk, aggódunk a jövő miatt? Ezt nagyon tudjuk. De tesszük-e azt, hogy annál buzgóbban készülünk ma? A ma minden lehetőségét kihasználva. Itt a felkészülés ideje. Rá akarom terelni figyelmeteket a fölkészülés szükségességére. Kutassátok az írásokat, és most figyeljétek ezt a félmondatot, hogy megérthessétek napjaink félelmetes komolyságát. Kutassátok az igét, hogy megérthessük napjaink félelmetes komolyságát. Ez a nap, amit az Úr most adott nekünk, ez a pillanat, ezt használjuk ki. És szívem mélyéből kívánom, hogy mindannyian a mában éljünk, ne a tegnapban az emlékekből, a fájó vagy éppen szép emlékekből, ne a jövő tervezgetéséből álljon a mi időnk, a legszebb, legnemesebb tervezeknek a tervezgetéséből is. Ne féljünk a jövőtől, egyet tegyünk, a mát használjuk ki. Ma, ha az ő szavát halljuk, és ma válaszunk még, hogy kinek szolgáljunk, ma engedelmeskedjünk az Istennek, és ha ezt megtesszük, bizonyosak lehetünk benne, hogy az ő védelme és vezetése alatt a legnehezebb próbákban is meg fogunk tudni állni. És ezt adja meg az Úr mindannyiunknak élő tapasztalatként. Amen.